avatkozik a nővér. És ha rendőr vagyok, azt mindenki mondhatja feleli. És hogy ő nem kockáztatja az állását azzal, hogy információkat ad ki nekem. Aztán leteszi a butaliba. Szóval már nincsenek életveszélyben. Ez azt jelenti, hogy előtte viszont abban voltak? Nincs más hátra, személyesen kell a dolgok végére járnom. Nagyi nem akar velem jönni, inkább kitakarít, aztán megsüt egy süteményt, mondja. Holnapra majd, ha hazajönnek az alándokok. És különben is fáj a hátsója. Ezért aztán egyedül indulok el. 10. fejezet. A két szenyor közös szobában fekszik. Egyik rosszabbul fest, mint a másik. Mozdulatlanul hevernek a párnák közé süppedve. A papához lépek oda először. Tényleg pocsékul néz ki. Megfogom a kezét. Felpillant, megszorítja a kezemet. Nagyon gyengén, de azért érezhetően. Aztán újra becsukja a szemét, és alszik tovább. Átmegyek Moracekhez. Neki rögtön felpattan a szeme. Pánik sugárzik a tekintetéből. Amint azonban felismer, már lazulnak is el a vonásai. Szusszan egyet, és már alszik is tovább ő is. Ott állok a két horkoló között. Egy örökké valóság, mire benyit végre egy orvos, és hajlandó szóba állni velem. Hányás, hasmenés, keringés, összeomlása, mondja. Talán ételmérgezés, vagy vírus. Szenet és káliumot kapnak, attól jobban lesznek. Egy-két nap, és újra a régiek lesznek. Azzal már megy is. Szén és kálium. El tudom képzelni, mennyire ízlik a két junkinak. Mivel pedig itt már nincs több dolgom, megyek is. A lancsúti kapitányságon visszacserélem a motort a járőrautóra, és hazamegyek. Mivel végre szabadnapos vagyok, úgy értve, hogy senkit sem kell ellenőriznem, őriznem, beülök, és este Wolfihoz egy-két sörre. Frötzinger már ott van. Sörözget ő is. Sőt, ő már előttem is sokat sörözgethetett, mivel már meglehetősen részeg, mire odaérek. Nagyon szomjas vagy ma, Flötzinger, állapítom meg, miközben leülök mellé. Felelet helyett vállat von. Holnap szabadulnak a Bischel bátyók, tájékoztat Wolfi, miközben a sörömet csapolja. Akkor gondolom, fáj a barátunk szíve, bólogatok vigyorogva. Hülye, mordul felén Flötzinger. Inkább tele van a gatyája, folytatja Wolfi. De nagyon igaz. Ugye, Flötzinger? Hülye, mordul most őre a buheráló. Wolfi szeme boldogan csillog. Te szakmailag is ismered a belső bátyókat, nem igaz, Franz? Mi várható tőlük? Menj a... mondom, mert már nem jut eszembe. Flötzingerben hirtelen feltámad az agresszivitás. Ugye miért tudnák meg egyáltalán? A hangja egyszerre síros és támadó. Hát azért, mert Niederkaltenkirchen egy átkozott falu barátom, és mert például a fiatalabbik Beisül egy osztályba járt a patikussal, és mert a patikus annyia véletlenül Liesl Mooshammer, legjobb barátnője. Liesl pedig a szomszédod, mint azzal valószínűleg magad is tisztában vagy. Vagy talán mert az újság kihordó fiú együtt jár a karate edzésre a te Ignác Finn fiacskáddal, és mert az autód egész éjszakákon át a Beisül ház előtt parkolt. Folytassam? Wolfi vigyorogva fényesíti a poharakat. Flötzinger egy ideig csak mered némán a poharába, aztán kiissza a maradék sörét és távozik. Amikor másnap meglátom a két beteget, már sokkal jobb állapotban találom őket. Éppen két nagyon csinos nővér kelteti őket valami trutymóval. A trutymónak valószínűleg az íze is pompcsék, a két szenyor ennek ellenére nagyon elégedett arcot vág. Mit műveltetek, amivel ennyire kiütötteitek magatokat? Óhajtom tudni, miután a két grácia elhagyta a betegszobát. Semmit, állítja a papa. Csak amit mindig. Ettünk, ittunk egy kis bort, és zenét hallgattunk. És egy kicsit füvesztetek is teszem hozzá a teljesség kedvéért. Csendesen, nem otthon vagyunk, sziszek felém az ágyból. Nagyon örülök, hogy újra itthon van Eberhofer, nyöszög Moracek a másik oldalról. Neki is lényegesen színesebb az a méltóságos bírói ábrázat, amint tegnap volt. Itt marad velünk éjszakára? Hogy ne mondom. Mindjárt megkérdezem a nővérkéket, be tudnának-e állítani egy harmadik ágyat középre. A bíró megkönnyebbült arcán látom, hogy nem érti a humoromat. El is keseredik, amikor megmondom neki, hogy csak vicceltem. Fel a fejjel, holnap vagy holnap után már ki is engedik, vigasztalom. Különben is most sincs egyedül. A papa vigyáz magára. Az ajtó felől hirtelen egy jól ismert kiállhatatlan hang harsan. Megtudhatnám, miért nem értesített engem senki, hogy a papa életveszélyben van? Meg sem kell fordulnom, azonnal azonosítani tudom Leopoldot. Jaj, papa, robog már is a nyálas disznó a beteg ágyhoz. Virágok tonnáiba folytva szegény öreg betegembert. Leopold, suttog a papa. Mindjárt hányok. Hoz egy vázát, fordul felém Leopold, aztán újra a papa fölé hajol. Hozd magadnak, ha olyan fontos, vágok vissza. Csak vigyázz, nehogy mérgező növény legyen a virágaid között, mert akkor a papa tényleg meghal. Leopold kinyitja az ablakot, és mire újra oda pillantok, a csokor már örökre elhagyta a szobát. Később a nagy nagyon örül, amikor virággal lepem meg. Jó néhánynak eltörött a szára, de a nagyja épségben maradt. Jól fest a konyha asztalunkon. Nem kérdés. Másnap Lizl Morsammer hozza a hírt, kifeküdt a fél falu. Pontosabban azok a lakosok, akik részt vettek az arándoklaton. Közülük is azok, akik ettek a nagy süteményéből. Most mindannyian az ágyat nyomják, miközben fent és lent egyszerre jön belőlük minden. Hányás, hasmenés és végkimerülésig. Remek. A nagyinak először is le kell ülnie. Lizl is kényelmen behelyezi magát. Pontosan milyen süteményt is sütöttél, fordulok a nagyihoz, de Lizl megelőzi a válasszal. Vörösborosat, tudod, amit olyan jól csinál, igaz lennel? Nagyi bólogat. Fogalmam sincs hogyan, de tökéletesen megért mindent, amit Lizl mond, pedig nem is mutogat hozzá kézzel lábbal. Szóval vörösboros sütemény, gondolkodom. Úgy rohangálnak az agysejtjeim, hogy még Birkenberger is büszke lenne rám.